Durvára kellene aprítani egy kis diót, tolta elém Klárika néni a nejlon zacskót. Az összekaristolt vágódeszkába beivódott a húslé, a diódarabok szétpattogtak. Bűntudatosan sepertem őket markomba. Ne csináljak egy kis halászlevet? Kérdezte Klárika néni. Apika legyintett és fekete vonalak hálózta kezével a zsírcseppekbe tenyerelt. Minek? Nem eszi senki, mondta. Apika férfias dolognak tartotta a halászlievést. Annyi erős paprikát karikázott bele, hogy kanalazás közben könnyezett a szeme, és foltokban kivörösödött az arca, mint augusztusban, amikor kijött a széna náthája. Restelte, hogy bőre féltenyérnyi flekkekben hámlik. A kövérpatikus ajánlotta orvosságok nem használtak, csak a népi gyógymódok. Türelmetlenül kivette a kezemből a kést. Nem úgy kell, mondta. Vállával felkaromhoz ért, ahogy odébb tolt. Meglepett, mekkora megkönnyebbülést jelent megszabadulni lesújtó tekintetétől. Ha nagyritkán segítséget kértem tőle, éreztette, hogy nem vagyok méltó az áldozatra. Veled nem lehet együtt élni, mondogatta, a haragudott. Már ez a rövid részlet is sokat elárul mindarról, ami Dobosi Bea novellás kötetének egészére jellemző, a látásmódjára, a szövegek témáira, a hangulatára. Kivételes magány a kötet címe, a szerző műfordító, ezért kérdezem először arról, azok a könyvek, amelyeket ő fordít, hatnak-e arra, amit ír?
Én mindig úgy gondolom, hogy nem. Jó, nyilván vannak olyan témák, amik azért eléggé felkapottak, úgymond, vagy hogy sokat beszélünk róluk, sokat írunk róluk, és ezek nyilván lépten nyomon visszaköszönnek, tehát mindegy, mit olvasom, mert előbb-utóbb találkozni fogsz olyan témával, mondjuk, hogy családon belüli erőszak. Tehát ezeket nem lehet megkerülni, hogyha az ember fontos dolgokról, vagy társadalmi kérdésekről akar beszélni. Tehát de ezek nyilván mindenhol, vagy hát hál' Istennek egyre több helyen inkább így fogalmazok, előkerülnek. És azt gondoltam, hogy stílusában sem hat rám, amit fordítok, de hallottam már ennek ellentmondó véleményeket is, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy milyen egy szövegnek a recepciója, vagy milyen mondjuk egy novellás kötetnek a recepciója, mert én tudom, hogy mit akartam írni, viszont arra nincsen semmi mód, hogy megtudjam, hogy az olvasó mit olvas. És ezért egy kicsit mindig így meglepetésként érnek az ilyen visszajelzések. Nem rossz meglepetés, tehát hogy én nem érzem magam ettől rosszul, csak hogy mindig rácsodálkozom, hogy rokonságot vél felfedezni ezzel vagy azzal a szöveggel. Elsősorban a skandináv krimikkel kapcsolatban mondták, hogy ez a hűvösség, vagy nem tudom, lecsupaszítottság, szikárság, ez visszaköszönított. Így, hogy most tudatosították bennem, még akár egyet is tudok vele érteni, de magamtól így nem jutott eszembe, vagy nem éreztem, hogy ez így működik bennem.
Hát igen, a realisztikussága az, hogy nagyon-nagyon közel megyünk a valósághoz, az abszolút párhuzamos, viszont te még közelebb mész. Tehát, hogy én azt figyeltem, hogy nyilván rengeteget beszéltünk korábbi fordításaidról, de hogy úgy tűnik, hogy te sokkal jobban fókuszba helyezel apró dolgokat, tehát még közelebb mész.
Örülök, hogy azt mondod, mert ezt valóban így is szántam, tehát, hogy ez a dolog célba ért nálad. Reméljük másoknál is, hogy igen, hogy nekem ez fontos. Én azt gondolom, hogy az apró dolgok, azok mondanak el sok mindent, akár rólunk, akár helyzetekről, akár közösségekről. Igen, sok nagy dolog van, sok nagy dologról lehet beszélni, de szerintem az apró dolgok néha árulkodóbbak. És főleg, hogy olyan apró dolgokat tudsz kiszúrni, amit más nem lát. Egyszer egy ismerősöm, aki olvasta pár írásomat, azt mondta, hogy a legjobban a látást szereti benne. Amiket én észreveszek nyilván, mint a szövegek írója, hogy az az, ami számára más, mint amit máskor olvas.
Azt hiszem a harmadik vagy negyedik novelled után fölírtam magamnak, hogy izzadságcsepp, szuvasfok, porfelhő. Megint csak a közelség miatt, és ráadásul ezek ilyen nagyon velünk lévő dolgok.
Pont azért siklunk át felettem, mert annyira hétköznapi, tehát annyira a része a mindennapjainknak, hogy oda sem figyelünk rá. Van egy csomó automatizált cselekvés, van egy csomó olyan dolog, ami már teljesen diszociálódott a tudatunkról, és csak csináljuk, nem gondolunk rá. És valahogy, amikor ezek így feltűnnek, vagy ezeket így érzékeli az ember, akkor az azért tényleg ezt a mikroszkópikus nézőpontot, tehát egészen kvantum szintig le lehet menni tulajdonképpen, és fel lehet bontani dolgokat, de ennek nyilván akkor van értelme, hogyha ez elmond valamit arról az adott emberről, arról az adott helyzetről, vagy arról az adott témáról, amiről beszélni akarunk.
Néha azon gondolkodtam, hogy az üt nagyobbat az írásaidban, amiről szól a történet, vagy az, amilyennek látjuk ezeket az embereket, főleg családokat, szülő-gyerek kapcsolatokat, családon belüli mindenféle furcsa viszonyokat, amik szokásos kapcsolatok, csak sose nézünk a mélyére.
Bennem egyébként, hogyha elindul egy történet, az többnyire inkább nem maga a történet, nem maga az üzenet, ami így a végén kibomlik, hanem ezek a kis mikroszkopikus képek, mozzanatok, szavak, néha csak egy-egy mondat, egy-egy hangulat, egy-egy hang, ahogy beszél valaki. Kicsit most az ilyen őrültnek fog hangzani, de megszólal a fejemben egy hang. És ebből bomlik ki aztán a történet. Tehát az egy közhelynek hangzik, hogy a történetek önálló életet élnek, vagy a szereplők önálló életet élnek, de valahogy mégis így működik nálam. Hogyha ez elindul, néha még nem is tudom az elején, hogy mi lesz a vége, vagy hogy hova fog ez az egész kifutni. Csak egyre duzzad, mint mondjuk egy lejtőn legoruló hógolyó, és a végén lesz belőle valami. És így tényleg megírja magát a történet. Tulajdonképpen persze iszonyú nagy veszteséggel dolgozom. Tehát elkezdek 30-at, abból 29 biztosan a kukába végzi, de lehet, hogy 29 és fél, és esetleg egy-egy mondatot tudok megmenteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem elsődleges inkább ezek az apró mozzanatok és apró dolgok, amikről beszéltél, és nem a történet.
De azok a mondatok, amelyek megszólnak a fejedben, az ilyenek, mint például, hogy azért nem akartam inni, mert attól féltem, hogy megölöm magam.
Például, azt hiszem, ez pont egy ilyen volt, de most nem emlékszem már konkrétan, de azt hiszem, hogy igen.
Vagy hogy ezek az ostorcsapásszerű végek bizonyos novella utolsó mondataként.
Igen, azok is így működnek, és azok a, nem tudom, a kis magvak, amiből kinő az egész történet.
Mi a baj itt a szülőkkel? Amikor egy családban ott vagyunk az asztal mellett, ahol esznek, vagy alszanak, vagy a szobába beszorulnak, vagy a nagypapa a spájzba szorul be, ahova betolták a sezlont. Milyen rég hallottam ezt a szót. Mintha mindenhol a szülőkkel baj lenne azért.
És úgy, hogy közben ők végig jót akarnak, és tulajdonképpen jól is cselekszenek.
Hát vagy csak úgy tudják, nem?
Igen, tehát ők abszolút azt látják saját magukról, hogy ők helyesen cselekszenek, jót akarnak a gyerekeiknek, jó dolgokat tesznek, és közben meg teljesen észrevétlenül és óvatlanul mégis olyan sebeket ejtenek rajtuk, amik aztán soha nem gyógyulnak be. Úgyhogy nincsenek tudatában. És mondjuk, hogy eltelik 20-30 év, és ezt visszahallják, el se hinnék, hogy ez baj volt, vagy hogy ezzel baj volt. Egyébként bennem így nagyon erősen, ugye én a 80-as, 90-es években voltam gyerek, nagyon erősen él az a világ, ahogy akkor funkcionáltak a családok, és amit akkor gyermeknevelési eszmének tartottak, vagy ideálnak, amikor nyugodtan elhangozhatott egy olyan mondat, hogy na, ennek is kettessel kezdődik a személyi száma. Vagy a fiúgyerek az igazi, számtalanszor hallottuk mindannyian, és akkor ezeket még így ki is lehetett mondani. És nekem az a döbbenet, hogy akkor ezt így hogy nem tudták, vagy hogy nem érzékelték, hogy ez nem jó.
Hogy ez bántó.
Igen, hogy ez bántó.
Ugye, de ennél sokkal durvábbakat is mondanak a gyerekeknek.
Persze, mit az egyik gyereket példaként állítja a másik elé, és hogy ez milyen. És egyébként engem ez is érdekel, és ez is szerintem több történetbe visszatér. Egyre többet beszélünk most már a családon belül erőszakról, vagy az abúzusról, de mindig a fizikai formájáról. De ugye a fizikai abúzus, azt most már így elkezdtük tematizálni, nagyon helyesen természetesen, tehát kell beszélni róla, nyilván kell megoldásokat találni. Csak hogy mondjuk emellett nagyon keveset beszélnek a verbális bántalmazásról, és ha igen, akkor is általában csak ilyen említés szintjén. És így igazából nem. Nem nagyon tudjuk, hogy lehet úgy is életre szóló sebeket okozni, hogy hozzá se érek a másikhoz. A verbális bántalmazás olyan, amiről nem tudsz orvosi látleletet vetetni. És így sokkal könnyebb az áldozathibáztatásba is átcsúszni. Tehát simán mondhatod azt, hogy haj, miért vagy ilyen mimóza? Miért érzékenykeded ezt túl? Tehát sokkal könnyebb áttolni az áldozatra a felelősséget, és ugye a bántalmazóban fel sem merül, hogy a probléma ott kezdődik, hogy neki nem kellett volna azt mondania, és akkor az egész konfliktus nem állt volna elő. És akkor, jaj, nem úgy értettem, csak vicceltem, ilyenekkel mindig meg lehet próbálni elütni, csak hát ugye annak, akit bántottak, ez elég csak évigaz.
Hát meg a verbális abúzus hatása az sokkal alattomosabb, nem? És hosszantartóbb.
Igen, és hát ezeket a terheket tényleg nagyon sokáig tudjuk magunkkal cipelni, és nem is tudom, hogy le lehet egyáltalán vetközni, vagy helyre lehet ezt egyáltalán, mert egy idő után nyilván ezek a személyiségünk részévé válnak. Ráadásul ugye ezeket a dolgokat sokkal könnyebb aztán nekünk is továbbadnunk. Tehát ezek is ugyanolyan mintákká válnak, hogy ahogy velem beszéltek, úgy beszélek én mással. Ahogy velem viselkedtek, úgy viselkedek én mással, és akkor innentől kezdve már így fog áttöröklődni nemzedékről nemzedékre. És ennek is valahol gátat kell vetni, nem csak a fizikai erőszaknak.
Lehet tipizálni. Vannak olyan szülők, akik azért bántják zsigerből a gyereküket, mert történetesen lány, mint itt a nagypapa. Jaj, te úgyse tudsz autót vezetni, erre se vagy képes, arra se vagy képes, mondja a felnőtt lányának, ugye? Vagy van olyan szülő, aki a saját nyomorát próbálja leverni a gyerekén, tehát például ez a közepes képességű gyereknél ez a mi nem éneklünk, mi nem állunk ki, ugye ez ebben
igen.
Van? Mi nem szoktuk ezt csinálni, mondja az anya folyton a lányának, és ezzel tulajdonképpen minden ágat levág, minden hajtást levág róla.
Igen, ez az első dolog, ez is engem nagyon-nagyon foglalkoztat, hogy mennyire lehet azok szerint a normák vagy világ szemlélet inkább szerint élni, amit mondjuk otthonról hozunk magunkkal. Tehát szintén ugye 80-as évek, ott még majdhogy nem normális volt ilyesmit feltételezni, hogy a nők és az autóvezetés, vagy a nők és a műszaki dolgok, ezek ugye nem férnek meg egymással, te nem vagy az autóval jó barát. Ott még sokkal inkább ilyen hagyományos női szerepekre nevelték a kislányokat. Azzal együtt, hogy közben meg valahol kicsit ilyen, nem azt akarom mondani, hogy lenézette munkának számított például a házi munka, de ugye az egy ilyen másodrangú, vagy másodrendű tevékenység volt, nyilván a kenyérkereset volt az egyes számú, és akkor tehát az apa, mint a kenyérkereső, és akkor a feleség megvégezte a házi munkát, meg a gyerekkörű teendőket, és egyébként én megkockáztatom, hogy ma is nagyon sokan ez szerint a modell szerint élnek, ha bevallják, ha nem. És ugyanezzel a mozdulattal, hogy ezt másodrendű munkának tekintették, meg erre nevelték a lányukat. És ugye ez a nagyapának nagyon nehéz volt történetbe, ami még szintén előkerülnek kicsit ilyen megkopott és idejött múlt elméletek, hogy a nagypapát zavarja az, hogy színesbőrű az orvos a kórházban, vagy hogy 50-szer elmondja, hogy neki csak a víz veszi el a szomját, és a édes üdítők semmire nem jók, meg hogy minek külföldre menne, amikor Magyarországon is nagyon sok szép hely van, meg minek utazni, mert ott is ugyanolyan, mint itt. Ezeket így számtalanszor hallottuk gyerekkorunkban, és ezek azért már úgy kicsit túlhaladottnak érződnek, és így benne mindig felmerül a kérdés, hogy meddig védhető a hagyománytisztelet. És van-e olyan pont, ahonnéttől ez önmag ellentétébe csap át és ártalmassá válik? Tehát alkalmazhatjuk-e 2022-ben azt az életszemléletet, amit a szüleinktől tanultunk, akik az 1960-as, 70-es években alakították ki a véleményüket, az alapján, amit ők a szüleiktől tanultak, akik az 1930-as, 40-es években szocializálódtak. Most a számok ügyében csak így a hasamra csaptam, tehát ugye eltelt 100 év. És hogy ez a fajta világnézet, mondjuk, amit a nagypapa képvisel abban az írásban, mennyire állja meg a helyét mondjuk 2022-ben. És ennek a megfejelésekként ugye az a kamasz fiú, aki a történetnek a nézőponti karaktere, ő benne felmerül az, hogy ő esetleg homoszexuális. Na most egy ilyen közegben hogy lehet például erről beszélni? Vagy hogy lehet ezt a témát egyetem megpendíteni a családban? Hogy ezek azért így elég komoly kérdéseket vetnek fel bennem, tehát ez az, ami így engem foglalkoztat, és persze, hogy elfelejtettem a másikat.
A másik a közepes képességű gyerek, amikor az anya azt mondja, hogy igen, mi ilyenek vagyunk.
Igen, tehát. Igen. Hát ez is ugye tulajdonképpen ugyanoda vezet vissza, hogy a női szerepek, és akkor mi mindenben egyformák vagyunk, hasonlítunk egymásra, és hát nyilván továbbadja azt, ami benne él. Tulajdonképpen a saját gátjait építi ki benne is.
Amikor megírod, amit gondolsz arról a helyzetről, akkor mit csinálsz, hogy egyre közelebb mész ahhoz a dologhoz, amit látsz? Egyre összeszűkült szemmel figyeled azt a dolgot, hogy minél pontosabban megírt.
Igen.
Nyilván ez a hatás, amit elérsz, hogy az ember zaklatott lesz tőle, az azért, mert ismerjük, tehát annyira ismerős, de ilyen közelről nem láttuk. Igen, érezzük a kocsmaszagot, hát éreztünk már kocsmaszagot, de ahogyan te leírod, hogy egyébként egy ilyen kocsmában mondjuk csak átmegyünk rajta, de mi történik? Milyen közegbe viszed az olvasóidat, arról muszáj beszélned, és hogy ez miért foglalkoztat?
Én sem tudom, hogy ezek hogyan működnek, vagy hogyan jönnek, de az biztos, hogyha megvan egy helyszín mondjuk, akár fizikai értelemben, akár úgy, hogy mondjuk egy emberi közösség. Nekem az mindig, tehát maga a hely, az inkább az emberről mond el valamit, hogy tyúktól van a terítőn, az asztalon a linzeres tálca, meg a sósmogyoros tálka között, ha jól emlékszem. Szerintem ez is egy fontos információ, vagy hogy nem tudom, elfelejtette kimosni a törölközőt, mielőtt vendégek érkeznek. Szerintem ez azért nagyon sokat elárul valakiről, arról, hogy hogy viszonyul másokhoz. Mert ugye ugyanez az ember például mindig magáról beszél, és folyton mosolyogni kell rá, amitől megfájdul az ember arca, mondja a kislány narrátor. Szerintem ezek azért nagyon árulkodó dolgok, vagy számomra nagyon, nagyon sokat elmondanak valakiről, de ugyanígy mondjuk az a nő, aki bemegy a férfival a kocsmába, a WC-be, aki ugye nem mer inni, nehogy megölje magát, az is nagyon árulkodó, hogy ő mit érzékel, tehát hogy ugye a székek foghíjasak, és nem egyforma színűek. Szerintem ez megteremt egy olyan atmoszférát, vagy olyan milliót, ami magáról a szereplőről hord az információt, legalábbis reményeim szerint. Abban a szövegben, ami úgy kezdődik, hogy minden szereplőről részletesen elmondja, hogy hány centi magas, milyen színű a haja, és milyen ruhát meg kiegészítőt hordott, ott baj van. Az valószínűleg nem lesz jó szöveg. Szóval a nagyon jellegzetes pontok kiemelése szerintem sokkal közelebb vissza ahhoz, hogy megismerjünk egy jellemet, vagy egy karaktert, vagy egy típus figurát.
Na jó, de hogy úgy ismer meg az olvasó a te történetedben egy figurát, hogy a lefolyó tisztító műanyag flakon, ez hogyan koszulódik, és penészedik, és lesz rajta mindenféle.
Szerintem mindenki járt már úgy, hogy takargatott tárgyakat, amiket sose dobott ki, pedig tudta, hogy ki kéne, de ott voltak, és hát ez akkor óhatatlanul lesz történik, hogy lerakódik rájuk a por.
Jó, de ennek ott funkciója is van.
Igen, nyilván csak akkor írja le így az ember, hogyha annak aztán később funkció. Ez az olyan, mint a pisztoly, hogyha a színpadon van egy pisztoly, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. Tehát ha van egy lefolyó tisztító részletes leírás, akkor annak szerepe lesz ez. Egészen biztos. A novellához azért nagyon szűk, vagy nagyon kevés mozgásteret ad, hogy felesleges dolgokról lehessen beszélni. Tehát ott azért mindennek pontosan a helyén kell lenni, milliméterre kimérve ahhoz, hogy jól tudjon működni.
De az neked biztonságot ad? Tehát azért novellát írsz, mert pont, hogy ilyen keretek vannak, amiben így faltól falig
egyrészt,
jól vagy?
Egyrészt igen, nekem ez biztonságot ad. Nem próbáltam, jó, biztos kamaszként próbáltam regényt írni, igen, rémlik is egy Jézusról szólt egyébként. Nem emlékszem semmi csak arra, hogy Jézusról szólt. Örülök, hogy nem kell elolvasnom, biztosan nem volt jó. De én igen, jól érzem magam ebbe, hogy vannak szabályok, és hogy szűk a tér. És hogy nem kell beláthatatlanul sok szereplőt mozgatni, nem kell hatalmas időintervallumokat átfogni, és hatalmas tereket berendezni. Meg ugye nyilván, amit az ember sokat csinál, abban gyakorlott lesz, és akkor nyilván érik sikerélmények, ami inspiráló jellegű is, tehát így lehet élvezni azt, hogy te otthonosan mozogsz egy térben, vagy pontosan tudod, hogy kell azt jól megcsinálni. És én nem, ezt azt hiszem, hogy már mondtam neked valamelyik beszélgetésünk alkalmával, hogy én nem gondolom, hogy a novella a regény előszobája, hogy az ember elkezdi novellistaként, aztán utána egyszer csak letesz az asztalra egy regényt. Uh-huh. Szerintem ez nem feltétlenül így működik, hiszen vannak kiváló novellisták, akik soha vagy nem nagyon írtak regényeket.
Még két dolog van, amiről szerintem mindenképpen fontos beszélni, az egyik a szégyen, ez a szégyenlem, hogy néz ki a lakásom, bejön valaki egy szerelő és leszólja, és az mit vált ki, hogy nézek én magam ki, hogy szégyellem a szüleimet, mások is tudják, hogy ők így viselkednek, és rengeteg mindent, hogy ez vajon ugyanígy ilyen generációs kérdés, ez a szégyenérzet?
Valószínűleg igen, tehát hogy ez azért ered valahonnan, hogy az emberek szégyellik magukat, szégyellik a környezetüket, szégyellik a hozzájuk közelállókat, vagy szeretteiket, tehát ez nem magától alakul ki. De valószínűleg ez is még a 80-as éveknek a gyereknevelési szokásaival hozható hogy össze, ahol ugye mindig, akkoriban ugye nem volt divat az, hogy gyerekpszichológushoz rohanjunk, és akkor mondjuk egy trauma megoldásánál az volt a legjobb módszer, hogy nem szégyelled magad ekkora lány létedre, vagy ekkora fiú létedre. Tehát így erősen appelláltak szerintem a szégyenérzetre nagyon sokszor, így nevelési szinten, hogy azzal rettenteni el a gyereket bizonyos tevékenységektől, vagy bizonyos ruhadaraboktól, hogy az szégyen lesz. Vagy ugyanígy egymás szégyellése, hogy ugye ez a gyerek az én nevelésem, és ha így viselkedik, akkor nyilván majd rólam fognak következtetéseket levonni. Vagy mit tudom, én így néz ki a lakásom, és valaki belép, és mit fog gondolni rólam. Valószínűleg ez egy ilyen túlzott reflektorhatás, azt hiszem, hogy így hívják, amikor az ember túlzott jelentőséget tulajdonít önmagának, a megjelenésének, a viselkedésének, és azok a többiek egyáltalán nem foglalkoznak vele annyit, mint amennyit ő gondol. Erre nekem kiváló példám az, hogy például egyetemi vizsgák előtt mindig halálra izgultam magam, hogy milyen ruhát vegyek fel, és a vizsga után esett le, hogy fogalmam nincs a tanárom, milyen ruha volt, mert nem figyeltem meg, ezért valószínűleg ő se figyelte meg az én ruhámat, tehát teljesen felesleges volt ezen fél napot idegeskedni, mert hogy nem számít, nem ennyire fontos. Többiek nem figyelnek rám annyira, mint amennyire én hiszem. Tehát én a saját életemnek vagyok a középpontjában, nem a többiekének, mert nekik ők maguk állnak a középpontjában. De hogy ebből egy folyamatos félelem attól, hogy az embert megítélik és rosszat gondolnak róla, ez szerintem egy elég mélyen gyökerezik az emberekben.
Igen, és ez elvezet a kötet címéig, a kivételes magányig, tehát a magányosságig, hogy el is szeparálják a környezetüktől magukat. Ez a szégyen, ez bénítólag hat rájuk.
Igen, eléggé passzívak, és eléggé rosszul érzik magukat, ez teljes mértékben így van. Én is ezt éreztem, vagy én is ezt gondoltam, és az is igaz, hogy így a szégyenükben is bezárkoznak. Illetve ennek a magánynak van még egy olyan vonatkozás, és hogy egyfajta meg nem értettség. Például a lefolyó tisztítós történetben van az a szereplő, akinek ugye, aki fényképezés kiállítása van. És csak a szomszédja megy el a megnyitóra, és utána azt várja, hogy majd mondani fog valamit a képeiről, de nem mond semmit. A barátai lájkolják a Facebookon, de beszélgetni már nem beszélgetnek vele róla, és akkor szégyelli a képeit. Tehát itt is van egy ilyen, hogy alkotóként nem értik meg, hogy a környezete nem reagálja le sehogy. Egyáltalán nem érti meg, hogy ő mit akar ezekkel a dolgokkal. Értetlenül állnak a komor képeim előtt, van valami ilyesmi benne. És ez a fajta meg nem értettség nem csak alkotóként, hanem emberként is. Tehát ezt most csak így példának mondtam, elvezet oda, hogy az ember elszigetelődik. És egyébként még a címről annyit, hogy ez a kivételes magány, ez egy Pilinszky versből származik, a Tanúk nélkül című versből, és hát ez egyrészt nem tudom, mennyire fog nagyképpen hangzani, mondjam úgy, egyfajta tisztelgés Pilinszky előtt, aki számomra megnyitotta ugye az irodalom kapuját, ahogy arról veled egyszer már beszélgettünk, tehát a Négy Soros című verse volt az, amivel én tulajdonképpen megszerettem az irodalmat, vagy rájöttem, hogy engem ez érdekel, és én ezzel akarok foglalkozni. Másrészt meg ugye az a két sor, amiben ez a kivételes magány szókapcsolat szerepel, az úgy hangzik, hogy különkezel kivételes magányban a tanúk nélkül dolgozó pokol. És amikor címet kellett adni, én úgy éreztem, hogy ez köti össze ezeket az embereket, hogy élnek a maguk kis poklában, külön-külön, nem tudva egymásról, és nem tudva a másik szenvedéséről, mert annyira el vannak foglalva a saját szenvedésükkel, és igen, ez a fajta elszeparáltság, elszigeteltség, izoláltság önként szégyenből és cselekvésképtelenségből és meg nem értettségből fakadó magány az, ami talán mindegyikre igaz.
Dobosi Beával beszélgettem Kivételes magány című novellás kötetéről, ami a Liget Műhely Alapítvány gondozásában jelent meg.